Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Ahogy említettük a bevezetőben, a CES-ről lesz szó mai nap folyamán. Ez a Consumer Electronics Show, ami január legelején szokott lenni, gyakorlatilag ide jön a világ apraja nagyja, hogyha meg akarja tudni, hogy idén mire költjük majd a pénzünket. És hát rögtön azt gondoltuk, hogy megmutassuk, hogy tényleg mennyire más a CES mondjuk az összes többi kiállításhoz képest. Az ember legjobb barátjával kapcsolatos fejlesztést hoztunk. Ugye az, hogy AirTag-et és különböző ilyen mobil rendszer alapú kis GPS követőket lehet nyakörbe tenni, ez egyáltalán nem újdonság, jól is működik, tényleg nagyon-nagyon jó, de most láthattuk először a 2025-ös CES-en, hogy valaki úgy gondolta, hogy ezt egy lépéssel tovább viszi, és műholdas megoldást mutattak be.
A Satellite nevezetű cég termékéről van szó egyébként, hogyha valaki nagyon-nagyon érdeklődik majd, és egészen gyakran jár mondjuk a kedvenc évvel, olyan területeken, ahol nem annyira jó mobilos lefedettség, illetve fontos az, hogy mindig nagyon pontosan tudjuk az állat helyzetét, mert hogy ezt biztosítja a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou és QZSS műholdakkal is kommunikáló, tehát 180 országban teljes bizonyossággal és biztonsággal használható GPS alapú nyakörv, ami egy töltéssel 7 napig is bírja, tehát tényleg arra tervezték, hogy valaki mondjuk erdőt járni megy a kutyájával, és nem igazán kell, hogy figyelembe vegye, hogy milyen mobil lefedettség van a környéken. Nyilvánvalóan, ahogy ezektől az eszközöktől megszokhattuk korábban, azért itt is vannak különféle kényelmi funkciók. Ahogy a mobil hálózatra építő és működő GPS-es és egyéb nyomkövető nyakörvöknél is be tudunk állítani különféle zónákat, azt itt is meg tudjuk tenni, tehát egyszer akár mondjuk 100 zónát is bejelölhetünk, amiben az állat tartózkodhat, és mondjuk aminek a határát átlépve már bizony riasztani kell a gazdit, hogy bizony, ott már gond van, utána kellene néznünk, hogy a kedvencünk éppen már a kóborra lépem.
Igen, de mint ahogy minden műholdas megoldásnál, ugye az ár azért nem ugyanaz, mint a mobil alapú megoldásoknál, tehát még ilyen különböző no-name kis trackereket kapunk már 10-20 euróért, addig itt 300 és 400 dollár közötti összegekkel számolunk magánál a hardware-nél, és természetesen jóval nagyobb, vagyis jóval masszívabb maga az eszköz is, úgyhogy valószínűleg egy csivava méretű kutyusnak nem fogjuk tudni a nyakába akasztani. Ráadásul erre a 300-400 dollár közötti árra még jön egy havi 9 dolláros előfizetési díj, hiszen a műholdak használat az egyáltalán nem ingyenes. Éppen ezért nagy valószínűséggel ez a termék nem Európában lesz népszerű, ahol igazán jó a mobil lefedettség, és gyakorlatilag kis hézagokkal biztosan meg fogja tudni mutatni nekünk a mobil alapú GPS tracker is, hogy merre jár a kis kedvenc, hanem inkább az olyan területeken, például az Egyesült Államokban, vagy olyan helyeken, ahol még mindig probléma a mobil lefedettség, vagy mondjuk Európában is szóba jöhet ennek az eszköznek a használata, mondjuk a munkakutyáknál, rendőrkutyáknál ad egy újabb biztonsági réteget ahhoz, hogy merre jár az állat, nyilván mondjuk munka közben ez kifejezetten érdekes lehet, de ez jól mutatja, tehát ez is jól mutatja, ez a termék is jól mutatja, hogy mennyire más a CES és mennyire sokszínű a CES ahhoz képest, hogyha mondjuk valamilyen tematikus mobil, hardware, PC, TV, szórakoztató elektronikai kiállításra látogat az ember, mint ahogy társalkodó robotokat és egyáltalán AI fejlesztéseket is tömkelegével láthatunk. Ilyen volt a Real Botics-nak a megoldása a CES-en, ami hát azért bennem felvett pár kérdőjelet.
A gyártórobotja egyébként abban a szempontból számítanak különlegességnek az eddig már bemutatott különféle robotikai eszközökhöz képest, hogy nyilvánvalóan, ahogy ezt megszokhattuk, a mesterséges intelligencia itt is megjelenik, és gyakorlatilag fizikai testet adtak a nagy nyelvi modelleknek és a társalkodó AI, vagyis chatbotnak is nevezett kis szolgáltatásoknak. De arról van szó gyakorlatilag, hogy a Real Botics úgynevezett agyakat biztosított különféle robotikus testekbe, amelyek nem feltétlenül csinálnak igazából sok mindent azon felül, hogy áldogálnak vagy ördögelnek velünk szemben, és a nagynyelvű modell segítségével kommunikálnak, és nyilván ugye élő beszélgetést lehet velük folytatni. Ilyen szolgáltatás, tehát az élő beszélgetés szolgáltatás egyébként létezik már a különféle népszerűbb AI megoldásoknál is, például ugye a Google-nak a Gemini-je mindenféle élő beszélgetési megoldásokat kínált már, úgyhogy annyira ez nem meglepő, ami kicsit jobban meglepett egyébként az az árazás, mert hogy egészen horribilis 175 ezer dolláros összeget kérnek olyan robotért, amivel beszélgetünk, tehát nem igazán csinál mást helyettünk, nem fogja kitakarítani a lakást, nem fog cipekedni helyettünk, és nem fog mondjuk italt keverni, mint ahogy például a Tesla robotjainál ezt láttuk.
És ez az egyik kérdőjel nálam, mert hogy ezt a funkciót, leszámítva azt, hogy tényleg egy testi fizikai valójában ott ül egy robotszerű lény, van egy álló verzió, egy ülő verzió, és van egy idősebb férfi verzió jelenleg ebből a 175 ezer dolláros robotból, de hogy maga azt a beszélgetést, amit levezénylünk ezzel a robottal, azt bármelyik platformon előfizetéses AI alapú chatbotokkal már elvégezhetjük. Ugye annak idején még évekkel ezelőtt beszámoltunk a Replika nevű alkalmazásról, de rengeteg olyan van, ami kifejezetten egy ilyen társalkodó, mesterséges intelligencia chatbot, tehát végül is 175 ezer dollárt fizetünk azért, hogy mondjuk egy replika applikációszerű valami fusson ennek a robotnak a fejébe, és vele tudjuk társalogni, és azt is elárult a fejlesztő cég, hogy igen, hogy akarjuk, megváltoztathatjuk, tehát ahogy a Peti mondta, ez akár lehet Gemini alapú, ugye a Google-féle mesterséges intelligencia, vagy éppenséggel az OpenAI-féle ChatGPT is, tehát ezt egy picit én fölöslegesnek tartom, de ugyanakkor arról is beszámoltunk már annak idején egy-két évvel ezelőtt, hogy például Japánban mekkora probléma az, hogy a társadalom elöregszik, és egész egyszerűen nincs, aki gondoskodjanak az idősekről, nagyon-nagyon sok a szorongó, egyedül lévő idős ember, akiknek egy-egy ilyen társalkodó robot, nyilván nem a 175 ezer dolláros verzió, de igen-igen jól jöhet, éppen ezért Japán élen jár ebbe, és ott már egy csomó hasonló fejlesztés van. Most úgy néz ki, hogy lett egy cél, aki azt mondta, hogy akkor a világ elé tárja, és a Las Vegas-i CES-en is bemutatja, hogy ő mit fejlesztett. Nem tudom, hogy igazából ő mit fejlesztett ebben, de ami érdekes, és ami robotika szempontjában egyel fontosabb és jobb lépés, az a talpak megvédésének képessége a Lego alkatrészektől, és úgy néz ki, hogy van most egy olyan robot porszívó, ami képes lesz erre, mert egész egyszerűen karja van.
A Roborock robot porszívójára van szó, nem ismeretlen a gyártó egyébként ezen a területen, és abszolút nem számítanak kicsinek, úgyhogy mindenképpen érdekes volt látni azt, hogy egy teljesen új funkcióval vértezték fel ezeket a kis robotizált porszívókat és ezeket a kis korongokat, amik rohangálnak fel alá a padlónkon, mert hogy nyilván ugye először ezeknek is jött még annak idején a felmosás képessége, jött az, hogy tudnak lézerrel feltérképedni, most pedig már nem csak hogy tárgyakat ismernek fel és azonosítanak optikai szenzorok segítségével, hanem egész konkrétan egy robotkar nyúlik ki ebből a kis hengerből, és elpakol maga elől, ami azért számít különlegesnek, nem csak az említett Legótól védjük meg a talpakat hozzáállás miatt, hanem mert gyakorlatilag tényleg összetud szedni mindent maga elől, és nyilván egy előre programozott metódus szerint különféle helyekre gyűjti azokat a tárgyakat össze, amiket szétszórtunk, vagy amiket széthagytunk, és így alaposabban tud takarítani, kevesebb meghibásodással fogunk találkozni, és nyilvánvalóan ugye egy rendrakó robotnak mindenki örül, úgyhogy ezért teljesen érthető módon nagyon nagy népszerűségre tett szert a CES-en is. Azt egyelőre még nem tudni, hogy pontosan milyen összegbe fog kerülni, de az év első felében már piacra kerülhet. Úgyhogy aki egy ilyen saját kis, mondhatjuk azt, hogy robot cselédet szeretne, az csak egy kicsit kell, hogy várjon, ebben a félben elvileg már kapható lesz.
Elsőre az jutott eszembe a Saros Z70-ről, és nem káromkodtunk, hanem így hívják a robotot, hogy ugye vannak azok a mémek, amikor különböző tűket és vagy késeket meg lufikat applikálnak a robot porszívókra, és akkor elengedik őket egy légtérben, és akkor lehet kvázi így drukkolni, hogy kinyeri a harcot, ezt az idézéles harcot. Na most ezt a Z70 egy fokkal tudja emelni, már nem tudom, hogy mennyire tudja használni a kezét, így a képek videó alapján nagy kart csörtékre ne számítsunk, de hát azért ad még egy réteget, hogy ilyen vicces mém videók készüljenek, illetve nagy valószínűséggel biztos, hogy tínézserkorú gyerekei vannak annak a feltalálónak, aki ezt a kart ráaplikálta a Z70-re, mert ez az otthagyott zokni, otthagyott bármi, sőt, átfogalmazom, az otthagyott minden valószínűleg nagyon sok tínézserkorú gyereket tartalmazó otthonban jól fog majd jönni.
A tárgyfelismerési képesség a robotnak egyelőre még azért korlátozott, mondjuk így, tehát a Legót még nem mondanám elsők között biztosra, mármint minden esetben biztosan fel fog ismerni, kisebb törölköző papírdarabok, illetve ahogy említettük, zoknik felismerésére jelentlenben képes a robot, és a frissítésekkel válik majd egyre okosabbá és okosabbá az eszköz. Nem lennék meglepődve, ha előbb-utóbb itt is ennek a kategóriának is az AI lenne a megoldása és a hívó szava, lehet, hogy a következő generációban. Abban is egészen biztos vagyok, hogy lesznek majd olyan vállalkozó szellemiségű fiatalok, akik kitalálják, hogy hogyan lehetne ezt a robotot az előbb említett karcsörtére rávenni különféle szoftveres megoldásokkal, és hát látom magam előtt, hogy az otthoni szórakozásnak egy egészen új szintjét fogja jelenteni az, amikor két robot nekiáll egymással verekedni, és nem a tévében nézünk majd ilyesmit. Illetve ha már viszont az otthoni szórakozásról beszélgettünk, meg a tévézésről, most nem feltétlenül a televíziókról, inkább a monitorokról lesz pár szóban szó, ugyanis a CES-en egy egészen új irányvonalat láthattunk, amit már egy picit sejtettek a gyártók eddig, de most láthatóan megerősítik azt, hogy miket képzelnek el megjelenítők terén. A legegyszerűbb és legalapabb dolog az az, hogy a 4K-t el fogjuk hagyni, és ideje az 5K-nak, bár videóra szempontjából egy-két okos telefon például már 8K-t is tud, de a monitorok terén az 5K felbontás azért még nem volt annyira gyakori, ezt most az Acer hozta el a Predator családban egy új megjelenítővel, és nem is egészen aprócska méretben 31,5 calon.
Igen, tehát mostantól ciki lesz azt mondani valakinek, hogy nekem 2-3 vagy 4K-s gamer monitorom van, mert hogy az új, és ismét csak gratulálni tudok az Acernek, de a Predator XB323 QX nevű, majdnem 32 szolos monitor, egy kifejezetten jó minőségű IPS panel kapott, ugye ennek az a jellemzője, hogy nagyon-nagyon jó a szín visszaadási képessége, és hogyha valaki egy kicsit jobban megelégszik az 5K-hoz képest alacsonyabb felbontással, akár 288 Hz-es frissítésre is képes ez a monitor, ami ugye főleg a first person shooter, tehát az ilyen lövöldözős játékokban jön jól. Nyilván ez egy csúcsmonitor, nyilván gamer monitor, tehát egyrészt úgy is néz ki, másrészt pedig minden technikai paraméter arra van kiegyezve, hogy a lehető leggyorsabban és a legprecízebben adjon vissza minden egyes képkockát, és azon képkockákból egy másodperc alatt minél többet. Árat még nem tudunk, valószínűleg nem a bokáig, hanem a pince alá kell majd benyúlni a zsebünkbe, de hát a függetlenül úgy néz ki, hogy nem ez lesz az első 5K-s monitor, nem csak az Acer-től. És ha már monitor, és ha már 31,5 col, akkor egy kicsit méretezzük lejjebb a dolgot, egészen picibe, mert hogy mindenhol okos szemüvegekbe botlottunk, ha a CES-en jártunk, és elkezdődött egy régi új trend, vagyis nem csak olyan augmented reality és VR szemüvegek vannak már, amikben eleve kijelző van, hanem elkezdték ezt a kettőt ötvözni, és ezekből is jó néhányat láthattunk a kiállításon.
A trendek úgy tűnik, hogy három irányba sorolódnak, az egyik az abszolút igazából ilyen divat vonalra fókuszál, egyszerű szemüvegekről beszélgetünk, egyszerű stílusos napszemüvegekről, vagy különféle szemüvegekről. Ezeknek a modelleknek kevés funkciója van, kényelmi és divat szempontok voltak az elsődleges, amikor megtervezték őket, de nem ritka az olyan, amelyikben mondjuk különféle hallókészülékek, hallássegítő eszközök, audiórendszerek vannak elrejtve, illetve például a Camelonnak a különleges szemüvege azzal vált híressé a CES-en, hogy érintésre, tehát a szár megérintésére képes a lencse színét megváltoztatni, így gyakorlatilag mindenféle öltözködési stílushoz, divat irányzathoz nagyon-nagyon jól tud idomulni. Nyilván ezek a kevésbé okos és inkább csak ügyes technológiai megoldások, és az ügyes szemüvegnek is nevezném inkább őket. Amik ennél ugye egy lépéssel tovább mentek, azok a már-már az elmúlt években is gyakran látott úgynevezett teljes képernyő szemüvegek, amikor nem az a cél, hogy átlássunk a fejünkön viselt eszközön, hanem hogy lássunk egy sokkal, de sokkal nagyobb kijelzőt, mint amit mondjuk akár az asztalunkra is rá tudnánk helyezni. Ezek a modellek egyébként kismértékben fókuszálnak arra, hogy kiterjesztett valóságot tudjanak nyújtani, és nyilván hogy ilyenkor a környezetünket kamerák képével tudják összemosni azzal a virtuális térrel, amit megjelenítenek az arcunk előtt. Miniatűr kijelzőkről beszélgetünk itt jelenleg, és nagyon sok gyártó megpróbálkozott ezzel. Láttunk már ilyet a Lenovo-tól is pár évvel ezelőtt, és évről évre egyre kifinomultabbak, egyre kisebbek, és egyre egyszerűbb használni őket. A laptop modellt most már egyszerűen csak egy USB-C kábelen keresztül tudjuk rákötni bármilyen számítógépre, amely kezel külső monitort. Ez az a vonal, amit nagyon sokan fognak majd követni és filmíteni, viszont a harmadik terület az, ami még mindig aktív és mindig jelen van, gyakorlatilag a Google Lenses óta visszatérő téma, az úgynevezett, hát nem is annyira kém szemüveg, de nagyon-nagyon jól rejtett okos szemüveg, egy olyan eszköz, ami minimálisan mutatja azt, hogy ő valójában technológiai eszközökkel felszerelt és kitömött egy divat darab. Van itt mindenféle kamerafunkció, van itt mindenféle AI beépítve az a szemüvegbe, mesterséges intelligencia asszisztensekkel beszélgethetünk, akár szóban, akár írásban, és úgy, mint a kémfilmekben is láthattuk gyakran, különféle kis szövegeket tudnak nekünk írni, vagy mint egy videójátékban azonnali információkkal egészítik ki azt, amit látunk. De ha mindez nem lenne elég, akkor egy szintén régóta körbejárt koncepció, a virtuális valóság ruha is visszatérni látszik.
Ha valakinek ismerős, már pedig azt gondolom, hogy nagyon sokunknak ismerős a Ready Player One című film, akkor a haptikus ruhákat nagyon nem kell bemutatni, és egész egyszerűen most láttunk ilyet többet is, még nem tartott nyilvánvalóan a technológia, ahogy a filmben bemutatták, de például a B-Haptics VR mellénye az egy olyan plusz élményt ad a VR világban való közlekedéshez, amivel még jobban átélhetjük, még inkább beszívhat minket a játék, ugyanis a TechSuite Pro nevű mellény 32 nyomásponttal rendelkezik, szépen fölvesszük, egy 2 kilós eszközről van szó, tehát hosszú távon azért nem a legkellemesebb vagy legkényelmesebb viselni, de gyakorlatilag arról van szó, hogyha meglőnek minket, akkor a 32 nyomáspont valamelyike jelezi fogja, hogy minket hol találtak el, tehát tényleg mondjuk az ilyen lövöldözős akciójátékokban még jobban beleélhetjük magunkat. $500 a Pro 32, és már rögtön bemutatott a B-Haptics egy olcsó modellt, egész egyszerűen lefelezték ezeket az érzékelőket, tehát 16 nyomáspontért cserébe, ugye a 32 ellenében, ezt téláron $250 lehet majd idén megvásárolni, és ehhez jönnek még azok a kiegészítők, amit a mellényhez tudunk venni, csuklópánt, kesztyű, fejpánt, zokni, stb. Mind haptikus visszajelzéssel rendelkeznek, úgyhogy ez egy olcsóbb, jóval-jóval olcsóbb alternatívát jelent a $12,000-os brutális high-tech Tesla Suite-hoz képest. Valószínűleg a játékélmény idén, legyen az VR, legyen az klasszikus monitoros, ugye 5K monitoron fogunk tudni idén már játszani, megváltozik és még jobb lesz, és erről fogunk beszélni a legtöbbet szerintem a következő blogban, ugyanis megnézzük, hogy a CES alapján mire számítsunk notebook PC fronton, ahol nagyon-nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy a gaming ipar kezd újra visszatérni, amiben azért óriási szereplők vannak, és ahol számíthatunk majd óriási versengésre is.